Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 15. Zsoltárunkat énekeljük. A 15. Zsoltárunk következik szépen sorba. A 15. Zsoltár első verse így kezdődik. Uram, ki lészen lakója a te felséged sátorának? Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük a 488. énekünket. 488. Mind a négy versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által mennyei atyánk, köszönjük te néked, hogy ma is eljöhettünk ide a templomba, hogy tiszteljünk, hogy hódoljunk, hogy magasztaljunk téged. Köszönjük néked, hogy a te ígéd utáni vágy, sóvárgás hozhatott ide, és ez a vágy, ez önmagában olyan csodálatos, hogy a te ajándékod, lelked által munkálod ezt bennünk. Kérünk téged, hogy töltsd be ezt a vágyunkat, és ajándékozz meg bennünket a te ígéddel. Taníts minket, vigasztalj minket, erősíts minket, bátoríts bennünket, és szeress minket az igén keresztül. Kérünk téged arra, hogy segíts minket hittel fogadni a te szavaidat, hiszen másképp nem ragadhatjuk meg, nem tehetjük a magunkévá a te beszédeidet. Ne engedd, hogy csak értsük, hogy csak valamennyire értsük, hanem világosítsd meg előttünk, és segíts, hogy hittel tudjuk a szívünkbe fogadni, mint hozzánk szóló, mint nekünk címzett, személyes üzenetedet. Köszönjük te néked, hogy kérhettük, hogy a te kegyelmedből hajolj le hozzánk, mert megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy te beszélj velünk. Nincs bennünk semmi, amire tekintettel kellene lenned, ami miatt megeshetne rajtunk a szíved, hiszen haragodat érdemeljük, önistenítésünk, s megannyi vétkünk miatt. Köszönjük, hogy Krisztusért, ami drága megváltóként kérhetünk, hogy hajolj le hozzánk most is, és vigasztald, erősítsd, bátorítsd a szívünket úgy, ahogy szerinted a szükséges. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, áldunk téged azért, mert nem csak a hirdetett ige szólal meg, hanem terítve van előttünk az úrasztala is, a látható ige, a sákramentum is előttünk lehet, és élhetünk vele. Kérünk, hogy erősítsd azáltal is a mi hitünket, beléd vetett bizalmunkat, odaadásunkat. Köszönjük néked, hogy így állhatunk meg előtted, hódolattal és alázattal telve. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 6. részéből az első 8 verset olvasom fel. Figyelemmel leülve hallgassátok meg az igét. Ézsaiás próféta könyvének 6. részében az első 8 vers így szól hozzánk. Amely esztendőben meghal a Uzziás király, látám az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölti a templomot. Szeráfok állanak vala felette, mindeniknek 6-6 szárnya volt, kettővel orcáját fedébe, kettővel lábait fedébe, és kettővel lebegett. És kiált vala egyik a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondék: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett volt az oltárról, és érintette számat azzal, és mondá: Ímé, ez érinté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallám az Úrnak szavát, ki ezt mondja vala: Kit küldjek el, és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ím hol vagyok én, küldj el engemet. Kedves testvéreim, Isten feltárta a maga dicsőségét Ézsaiás próféta előtt profétai látomásban. A próféta pontosan meghatározza ennek a látomásnak az időpontját, Uzzia halála évében történt. Ezzel a látomást elhelyezi a történelembe, történeti eseményé, történeti tényé teszi ezt. A látomás tehát nem valami idő térfeletti esemény. Nagyon is oda köthető térhez, időhöz, történelemhez. Ekkor és ekkor történt ez, mondja a próféta. Mindjárt hadd mondjam itt nektek, hogy mi nem kapunk ilyen látomást. Mi másféle látást kapunk, mint a próféta. Mi a próféta által írott igén keresztül láthatjuk meg Istennek ezt a dicsőséges lényét. Ugyanazt az Istent láthatjuk, akit Ézsaiás, de Ézsaiás szavai által. Az írott igé használja föl Isten, hogy elénk ragyogtassa, megmutassa nekünk az ő elmét gyönyörködtető szépségét, lenyűgöző gyönyörűségét. Így kaphatunk látást mi Istenről. És nem arra kell várni, hogy majd valami extatikus élménybe lesz részünk. Nézzük először is, hogy Isten megláttatja a felségét a prófétával. Mint János apostolnál a Jelenések könyve olvasásakor láthattuk, biztosan emlékeztek is rá, aki itt volt, ő előtte is megnyílt a menny, ugyanígy Ézsaiás próféta előtt is megnyílt a menny ajtaja, Isten lakóhelyének az ajtaja. És hogy betekint, illetve belép, lát ott egy magasba nyúló, lépcsős királyi trónt, aki azon ül, nyilvánvalóan király. Királyi palástjának díszes szegélye, ami viszonylag kis keskeny része az egész ruhának, csak egy ilyen tenyérnyi csík, ez betölti azt az egész teret, ahol a próféta van. A magasba nyúló trón mellett ez a palást is a király tróntermét juttatja eszünkbe, és igazából még egy harmadik mozzanat is van, ami arra utal, hogy valóban a király tróntermében van a próféta. Tudnélik, ő maga mondja az ötödik versben, hogy a királyt, az örökké valót, az urat látták szemeim. Tehát az, akit ott a trónon, királyi palástban lát, az a valaki, az a királyoknak a királya. Az uraknak az ura, aki felett nem áll senki már, aki felett nem dirigál senki. Látható, hogy Isten, hogy az egész szakasz ezt úgy elénk tárja, nem egy energia, nem egy ilyen személytelen idea vagy eszme, hanem ő egy személy, Isten személy. Noha Ézsaiás nem írja le őt, mégis tudjuk az írásból, hogy ez valóban az élő Isten, akiről azt olvassuk a Bibliában, hogy a mennyekbe helyezte az ő trónját, és az ő uralkodása mindenre kihat. Isten felett, ahogy olvassuk az ígét tovább, a szeráfok lebegnek, akikről más helyen is olvasunk, a Jelenések könyve őket nevezi élő lényeknek, vagy lelkes állatoknak. Ezek a szeráfok nyilvánvalóan Istennek a teremtményei, hatalmas, erős lények. A nevük azt jelenti, hogy meggyújt, éget, perzsel. Jellemző az, hogy ő az egyik szeráf viszi a parazsat, az oltáról vett parazsat, és égeti meg Ézsaiásnak az ajkát, majd erről beszélünk később. Ezek a szeráfok hat szárnyal bírnak. Azt mondja a prófét, hogy kettőt arra használnak, hogy ott Isten felett, Isten körül, mint egy lebegnek. Másik kettővel pedig teljesen eltakarják magukat. Az arcukat is eltakarják, lábukat is, tetőtől talpig betakarják magukat Isten jelenlétében. Úgy vélem, hogy ez azt jelképezi, hogy ezek a lények, ezek egyfelől mélységesen alázatosak, és elismerik azt, hogy ők nem méltók arra, hogy Istenre nézzenek. Nem méltók, hogy fölemeljék a tekintetüket, hogy így mondjam, az élő Istenre. tudják, hogy ők akármilyen fenséges lények, akármennyire is többek, mint más angyalok, vagy akár az emberek, ők nem méltók arra, hogy ránézzenek az Istenre. Ők semmik. Ők semmik az Istenhez képest. Alázatuknak ebben a mozdulatában, hogy betakarják magukat, ebben Istennek a nagyságát szemlélhetjük, mint egy tükörben. Nyilván, hogy ez az alázat azt is eredményezi, hogy nem akarják magukra vonni a figyelmet. Ézsaiás figyelmét, meg senkinek a figyelmét se. Nem akarják elterelni az embereknek, akár a mi mostani gondolatainkat is, nem akarják elterelni a figyelmünket magáról, az élő Istenről, a királyról, a királyok királyáról. Minden esetre Ézsaiás hallja, hogy ezek a trónőrök, ha szabad így mondanunk, ezek egymással kommunikálnak. Azt mondják egymásnak, szent, szent, szent. Szent, szent, szent a seregek ura. Teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. A szentség az Istennek a legbensőbb tulajdonsága, ami minden egyéb tulajdonságát áthatja. Szent a szeretete, szent az igazsága, szent a jósága, szent a türelme, minden isteni vonás szent. És ez a szentség, ez azt jelenti, hogy abszolút tiszta. Abszolút, erkölcsileg makulátlan. Ez a mi számunkra felfoghatatlan, hogy ez mit jelent. De Istenben nincsen semmi tisztátalanság, semmi bűn, semmi vétek. Ahogy a másik képpel kifejezi az Új Szövetség, Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség. Semmi sötétség. A szentség. Isten abszolút erkölcsi tökéletessége, ami áthatja őt. Persze a szeráfok nem csak a szentségéről, hanem az Istennek a dicsőségéről is beszélnek. Erről már mondtam néktek, hogy az Isten dicsősége jelenti az ő ruháját, az ő megjelenési formáját. Soha, aki Istent látta, Istent magát nem látta, az Isten személyét magát nem lehetett látni, csak a dicsőségét. Csak a dicsőségét lehetett látni. Vagyis ez olykor, minthogyha az ő takarója lenne, így tudnánk elképzelni. Hol úgy jelenik meg, mint felhő, hol úgy jelenik meg, mint fény. Hogyha megjelenik ebben a világban bárhol az Isten, akkor ott például emlékezhettek arra, hogy Izrael előtt többször megjelent, vagy Mózes előtt többször megjelent, a teofániáknak nevezzük, Isten jelenéseknek nevezzük ezeket a megjelenéseit, mindig valamiféle, a dicsőségnek valami alakja jelent meg. Az Úr dicsősége töltötte be a templomot, amikor Salamon szentelte a jeruzsálemi templomot példának okáért. Úgy mondhatnánk, hogy ez a dicsőség, a doxa, vagy kábód, ahogy a héberek mondják, ez a szentnek a megjelenési formája ebben a világban. Isten, mint egy fénybe öltözöttem, jelenik meg, amikor megjelenik valaki előtt. Amikor az angyalok tehát azt mondják, hogy Isten dicsőségével teljes az egész föld, akkor ez azt jelenti, hogy a földön bármi történik, vagy bármi van a földön, mind azon átsüt az Isten dicsősége, mert Isten ott van a dolgok mögött. Isten ott van a dolgok mögött. Ez a személyes Isten ott van a dolgok mögött. És mivel ott van, láthatatlan az emberi szem számára, ezért áttör a dicsősége mindenen, mint ahogy a napfény áttör az üvegen. Vagy a felhőkön átjön a napnak a fénye, napsugarai. Nagyon szép ez a kép, hogy Isten ott van minden mögött, ami a világban van, akár dolgokról van szó, akár eseményekről. És mindenen átjön a dicsősége, akkor is, ha mi emberek ezt nem látjuk. Mert olyan vaksik vagyunk, valóban vakok vagyunk lelkileg, hogy nem vesszük észre. Csak olykor-olykor vesszük észre, hogy na, ebben is ott van, e mögött is ott van az Isten. emögött a dolog mögött, vagy emögött a csoda mögött, amire belenézünk a mikroszkóba, és ott van, vagy magunk előtt látunk egy gyönyörű tájat, és a mögött is ott van. Fölnézünk a csillagokba, a mögött is ott van. Nincs benne, mögötte van. Isten a maga a lényével ott rejlik minden mögött, amit csak látunk, ami csak történik velünk. És mindenen áthatol az ő dicsősége. Átszűrődik, átsugárzik a dolgokon Isten fensége. Istennek a szépsége, így is lehet mondanunk a dicsőség szót. Testvérek, ez azt jelenti, hogy az angyalok pontosan tudják, a szeráf angyalok pontosan tudják, hogy ez a világ a maga eseményeivel és dolgaival egyáltalán nem független az Istentől. Nem úgy van, hogy Isten ott van a mennybe, és akkor ő ott van, és az ő dicsősége ott körül sugározza őt, hanem arról van szó, hogy az egész teremtett világ a maga összes eseményével együtt az ő kezében van. Ő az ellenőrzése alatt tartja ezt a mindenséget. Nem független ez a mindenség őtőle. A szeráfok szavaihoz visszatérve azt is mondják, hogy ez a Szent Isten a seregeknek az ura. A seregeknek az ura. Ez egy egyszerűen azt fejezi ki, hogy mindenható. Ezt a seregek ura kifejezést, ami héberül úgy van, hogy Jahve Cöbaót, ezt a Septuaginta fordítói, zsidó fordítói, akik görögre fordították az Ószövetséget, a Pantokrator szóval adták vissza, a mindenható, aki mindeneknek parancsol, égi földi seregeknek, mindenkinek ő az ura, mindenkinek ő az irányítója. Egy hatalmas, szuverén uralkodónak vallják a szeráfok ezt a valakit, aki körül ők ott lebegnek. Szent, szent, szent. Abszolút tökéletes, fölfoghatatlanul tökéletes. Mindenkinek parancsol, és az egész mindenség dolgai és eseményei mögött ott van ő, akinek fensége átszűrődik mindenen. Ézsaiás tehát látomásban hallja, és látja mindezt. Amikor az angyalok így egymással beszélnek, azt mondja a próféta, hogy a szavuk olyan mennydörgésszerű dübörgésé olvad egybe, hogy megrendülnek annak a teremnek, ahol van ez a hatalmas trónszék, a mennyei trónteremnek, megremegnek a küszöbei, a küszöbök eresztékei. Megrendülnek azok a kapcsok, amik ott tartják, és füst tölti be az egész tróntermet. Amikor Isten bárhol megjelenik, akkor mindig ezek a jelenségek ott vannak. Füst jelenik meg, homályosság. Illetve megrendül, akár a föld is megrendül az Isten jelenlététől. Az ő hatalmának a jelei ezek, és az, hogy az angyalok szavától is megrendül a mennyei trónterem küszöbe, és füstölti be a mennyei trónteremet, azt jelenti, hogy ők egészen Istenhez tartozó lények. Ők egészen Istenhez tartozó lények, és annak ellenére, hogy ilyen hatalmasak, ilyen fenségesek, mégis lássátok, hogy eltakarják magukat. Teljes alázatban állnak ott az Isten trónja körül. Ez az egész látomás, testvérek, azt hirdeti, hogy Isten páratlan személy. Páratlan személy. A mindenség egyedüli királyaként uralkodik az egész teremtett világ felett. Szuverén, akit senkinek nem tartozik semmi felől magyarázattal. Akit nem vonhat senki felelősségre. Akit nem számoltathat el senki. Mindent felülmúló lény. Ézsaiásnak, akinek ez a történet voltak éppen az elhívási, profétává való elhívási története, Ézsaiásnak pontosan tudni kell, hogy ő kinek a szolgája. Ő neki tudni kell, hogy majd amikor megyek és beszélek a királlyal, vagy a királyokkal, és az én népem nagyjaival és hatalmasaival, akkor én ott, mint az én Istenemnek a szolgája fogok megállni, és ennek az Istennek a szavait kell nekem továbbadni ő nekik. Nekem tudnom kell, hogy én neki tartozok felelősséggel, és ő számoltat el engem azért, hogy az küldetésemet beteljesítem, vagy nem. Nos, lássátok tehát, testvérek, hogy Isten kijelenti először is a maga fenségét ennek az Ézsaiás nevű prófétának. De a második pontra áttérve, amikor Isten így megjelenik Ézsaiásnak a maga dicsőségébe, akkor Ézsaiás... Amikor szembesül ezzel a tökéletes, abszolút makulátlan személlyel, aki mindenható, abszolút szuverén, akkor az ő jelenlétében ez a próféta meglátja a maga tisztátalanságát. A maga tisztátalanságát, felismeri vétkességét, belehasít a tisztátalansága, olyan tisztán, mint még soha, megérti, hogy ő egy bűnös ember. Ha netalántán addig azt gondolta volna magáról, hogy milyen nagyszerű ember vagyok, milyen tökéletes, milyen jó ember, az a Szent Istennek a jelenlétében mindez egy álommá, egy ábrándá válik, ami szét is foszlik. Isten szentségének a fényében Ézsaiás, aki hozzánk hasonló ember volt, ugyanolyan, mint mi, ha volt benne az erényességéről, vagy kiválóságáról valami ábránd, akkor ez ott azonnal szétpattant, mint egy szappan buborék, szétpattant. Azt olvassuk az írásban, hogy ahogy látja a Szent Isten, és hallja, mint az angyalok ott mondanak egymásnak az Istenről, egyszer csak kétségbe esetten felsikolt, mint egy belesikolt ebbe a képbe. Jaj nékem, mondja. Mielőtt még erről a jaj nekemről beszélnénk, testvérek, meg kell értenünk azt, hogy ezt megelőzte nála egy másik felismerés. Ebből a másik felismerésből fakadt ez a sikoltás. Ézsaiás valóban azt ismerte fel, amit mond is, hogy tisztátalan ajkú vagyok. Tisztátalan ajkú vagyok. Amikor ő a szájának a tisztátalanságát említi, vagy a beszédjének a tisztátalanságát, akkor valójában azt ismeri el, hogy a szíve tisztátalan. Mert ő nagyon jól tudta azt, amit mi is tudhatunk, hogy a szánk az a szívünknek a teljességéből szól. Ami ott bent van, az jön ki. Amikor Ézsaiás azt mondja, hogy a szám tisztátalan, akkor azt mondja, a szívem tisztátalan, vétkes, bűnös a szívem, ráébred az ő saját lelkének a nyomorúságára. És figyeljétek meg, hogy nem emberek döbbentik rá erre. Nem. Hanem maga Isten döbbenti rá erre. Maga Isten láttatja meg vele, hogy kicsoda vagy te, és milyen vagy te. Hogy egy bűnös ember vagy. Isten az ő bűn ismeretének a forrása. Isten láttatja meg vele, hogy a szívemből fakad mindaz, ami az ajkamat tisztátalanná teszi. Nyomorult ember vagyok én. Testvérek, hogyha mi is az Isten előtt megállunk, a Szent Isten előtt, akkor sok minden történhet velünk. Lenyűgöződhetünk, meg gyönyörködhetünk, meg csodálkozhatunk, de testvérek, előbb-utóbb eljutunk oda, és az a jobb, ha minél előbb, nem később, hogy felismerjük a magunk nyomorúságát, a szívünknek, a lelkünknek a bűnösségét. Meglátjuk, hogy tisztátalan ajkú vagyok, mert tisztátalan a szívem. És akkor erről, ha Isten jelenlétében vagyunk, nem emberek győznek meg. Nem azért, mert a tiszteletes úr azt mondta, hogy bűnös vagyok meg, mert nagyon jól elmagyarázta, hogy bűnös. Nem, testvérek. Nem azért, mert bizonyos emberek ügyeskedtek ezzel, hogy meggyőzzenek minket arról, hogy mi milyen nyomorult emberek vagyunk. Nem. Nem, mert bizonyos technikákat alkalmaztak, ilyen pszichológiai technikákat, trükköket, hogy rávezessenek minket ennek fölismerésére. Nem. A Szent Istennek a jelenlétében ő maga győz meg arról, hogy nyomorult emberek vagyunk. Ránk szakadjon ez a felismerés. Milyen vagyok én ott belül? Testvérek, valaki egyszer azt mondta, egy szorgalmas háziasszony, hogy mindig büszke voltam arra, hogy milyen szépen mosok. Milyen fehérek az ágyneműim. Egyszer egy téli napon, amikor mindent hóborított, kiteregettem a lepedőimet. És amikor kicsit távolabbról ránéztem a lepedőimre, a hóra, meg a lepedőimre, meg a lepedőimre, meg a hóra, akkor azt mondtam, hogy a hó az fehér, de a lepedőim az piszkos. Mind piszkosak, szennyesek. Így van, testvérek, hogy amíg mi emberek, azt gondoljuk, hogy emberekhez fogjuk magunkat hasonlítgatni. A testvérünkhöz, az anyánkhoz, az apánkhoz, a nem tudom én kihez, addig lehet, hogy nagyon jó embereknek látszódunk a saját magunk szemébe. De ha megállunk a Szent Istennek, az abszolút, a makulátlan tisztának a jelenlétében, akkor meg fogjuk látni, hogy nyomorult, tisztátalan, bűnös emberek vagyunk. A szívünk mennyire tisztátalan, mennyire szennyes, mennyire nyomorult. Ránk szakad az igazi bűnismeret. És megértjük, hogy nem lehet magunkat mentegetni. Nem tudjuk magunkat, mert nincs mentségünk. Nagyon sokszor testvérek illúziókba ringatjuk magunkat. A humanizmus nagyon erősen hat ránk. A humanizmusnak az az állítás, hogy az ember belül jó. Csak úgy kívülről elrontják. Mások. És akkor az ember megáll az Isten jelenlétébe, és azt kell mondja, hogy nem. A humanizmus hazudik. Nem vagyok jó. Én egy gonosz ember vagyok. Tele vagyok önistenítéssel, állandóan magamat tolom a központba, állandóan magammal vagyok eltelve, a magam dicsőségét kovácsolgatom. Nem vagyok jó ember. Belülről nyomorult ember vagyok, és a szavaim engem is elárulnak, mert az én szám is a szívem teljességéből szól. És az, hogyha valaki rám mer szólni, és én megsértődök rajta, az is azt mondja, nagy-nagy énemet árulja el, nagy önistenítő, ki vagyis dicsvágyó lényeme. Aki úgy érzem, hogy engem nem lehet figyelmeztetni, nekem nem lehet szólni egy árva szót se. Megnézheti magát, aki ezt megteszi. Engem nem lehet tanítani, nekem nem lehet semmit sem mondani, mert én jobban tudok minden, mindig mindenkinél. És így tovább, a szavaink, testvérek minket is elárulnak. Lehet, hogy a beszédünket is a nagyító alá vennénk, testvérek, akkor kiderülne, hogy minden, amit mondunk, ahogy mondjuk, amennyit mondunk, az arról árulkodik, hogy magunkat tartjuk az Istennek. Magunkat tartjuk a központnak. A szívünkbe mi vagyunk az első, nem az Úr. És testvérek, lehet, hogy nem káromkodik valaki, lehet, hogy nem szid állandóan másokat, lehet, hogy nem gyalázza az embertársait a szavaival. De testvérek, éppen elég tisztátalanság az, amikor elárulják a szavaink, hogy a magunk istenei vagyunk, és magunk körülforgó, hiú és gőgös emberek vagyunk. Épp elég bűn ez is. Éppen elárulják a szívünknek a romlottságát. De testvérek, erre az ember sehol nem tud rájönni. Egyedül a Szent Istennek a jelenlétébe. Ott látja meg az igazi fényben saját magát, mint ahogy Ézsaiás is. És akkor a próféta még ehhez ráadásul hozzátesz, hogy nem csak tisztátalan ajkú vagyok, hanem tisztátalan ajkú nép között lakok. Az a közeg, ami engem körülvesz, az is ugyanolyan, mint én. Ezt nem azért mondja a próféta, hogy azt állítsa, hogy én külön vagyok, mint ők. Pontosan nem, hanem pontosan elismeri, hogy én nem vagyok náluk külön. Én ugyanolyan vagyok, mint ők. Ezért én nem vedhetem meg azokat az embereket, csak akik körülöttem vannak, mert nem vagyok náluk különb. Egy fikarcnyival se vagyok náluk különb. Ők is tisztátalan ajkúak, mert a szívük tisztátalan, és én is ugyanolyan vagyok. Mi egy szinten állunk mindnyájan, Isten előtt. Ezzel mi is így vagyunk, testvérek. Nem vagyunk mi különbek egymásnál se, meg senkinél se. Ugyanolyan a szívünk romlottsága, ugyanazzal a nyomorult sajátos szívvel, de nyomorult szívvel születünk mindnyájan. És Isten, ha odaállít maga elé, akkor leleplez minket, és bemutatja, hogy semmi okunk nincs arra, hogy magunkat a másiknál egy kicsit is különbnek tartsuk. Ugyanolyan nyomorult vagyok, mint azok, akiket megvetek. Na most ebből, testvérek, Ézsaiás próféta, ebből a felismerésből, hogy teljes az én romlottságom, és nem vagyok különb senkinél, ebből fakadóan kiált fel, hogy jaj nekem, elvesztem. Elvesztem, jaj nekem. Teljesen, testvérek, ezt az embert, amikor a bűnösségére rádöbben, teljesen hatalmába keríti az elveszettség érzése, a kétségbeesett érzés, hogy én a pokolra vagyok, a pokolban vagyok. Én nem majd ott leszek, már most ott vagyok. Elvesztem, perfektumban áll, befejezett időben áll az a szó, amit mond. Végem van, elkárhoztam. Halálos rémület van ebben a kifejezésben, testvérek. Nem szabad alul értékelnünk ezt, amikor Ézsaiás azt mondja, jaj nekem. Ez nem valami kis, ilyen kis komolyan nem veendő kis sóhajtozgatás ottan az Isten jelenlétébe, hanem ez egy kétségbe esett halál sikoly, testvérek. Jaj nekem, elvesztem. Vitathatatlanul, tökéletesen elkárhoztam. Vitathatatlan ez a dolog. Nem érdemlek mást. Semmi nincs, ami engem arra méltóztatna, hogy Isten jelenlétében maradjak. Akár csak egy tized másodpercig se. De minden arra méltóztat, hogy a pogányokkal együtt, a bálványimádókkal együtt elveszek. Elvesztem. Mondanánk Ézsaiásnak, hogy de hát Ézsaiás, hát te a zsidó nép tagja vagy, hát ne mondjál már ilyet. Hát te rajtad a szövetség jele van. Hát Ézsaiás, hát te az Isten szereted, az Isten tiszteled. Te egy nagyszerű ember vagy, hát éppen az Isten el akar hívni prófétájának, mert te olyan nagyszerű ember vagy. Hát nehogy már itt magadat így megalázzad, de testvérek, nem, semmit nem tud mondani Ézsaiás. Annyit mond csak, hogy végem van, elvesztem, nincs tovább. Testvérek, hogyha az ember előtt így megképződik Istennek a mérhetetlen szentsége, és az Isten juttatja az embert saját maga bűnösségének a fölismerésére, akkor az ember eljut oda, hogy bizonyos afelől, hogy nekem a pokolban van a helyem. Már most a pokolban vagyok, majd egyszer oda is kerülök, de már most is ott vagyok. Kárhozat bizonyosságom lesz, testvérek. Az Isten egyszerűen nem hagyhat engem a maga közelében. Engem el kell, hogy vessen magától. Én egy elveszett ember vagyok. Mindegy, hogy református vagyok, lelkész vagyok, nem tudom én ki vagyok. Teljesen mindegy. Elveszett ember vagyok. Átélted már ezt? Kívánnám, hogy átéljétek, testvérek. Nem könnyű élmény ez. Nem könnyű élmény. Nem könnyű tapasztalat. Nagyon nehéz dolog. De az embernek a Szent Isten jelenlétébe át kell élnie azt, hogy fölismeri a maga nyomorult, bűnös szívét. És azt, hogy én egy kárhozott ember vagyok. Ő váltsa ki belőlünk a bűnismeretet, és azt a bizonyosságot, hogy elveszett emberek vagyunk, testvérek, amit Ézsaiásba is kiváltott. Ő szüntesse meg a magyarázkodásainkat, az érveléseinket, amiket a szívünkbe, és aztán a szánkkal is ugye végrehajtunk. És ő juttasson el erre a vallomásra, mert ez itt egy bűnvallomás Ézsaiás szájából, hogy elismeri azt, hogy ő kicsoda és mire méltó. Bárcsak a mi szánkon is, testvérek, elhangozna az, a mi szívünkben is elhangozna, hogy én egy bűnös ember vagyok, aki elkárhoztam. Ezt lehet elmondani felszínesen, akár mint az úrvacsorai fogadalomtételnél, és el lehet mondani formálisan, de teljesen más, amikor ezt valaki egzisztenciálisan mondja, úgy, mint Ézsaiás, és akit összetört, aki porrá zúzódott az Isten előtt, testvére. Enélkül is el lehet mondani, csak akkor nem komoly a dolog. Akkor jobb, ha nem is mondjuk. Akkor mondjuk, amikor a szívünk összetört, amikor az egész valónk belerendült abba, hogy én bűnös ember vagyok, és összetörhet az Isten, porrá zúzhat engem, én kárhozott ember vagyok. És én ezt elismerem, egyetértek az Istennel, és akkor az ember ilyenkor valóban a porba hullik. Akkor már ő nem az a büszke, hiú, kifagyiságtól dagadó, hogy na Isten, ide nézzél, mert én vagyok aztán a nem tudom én kicsoda. Porrá zúzza az embernek, testvérek, az önmagáról alkotott álmait, kipukkasztja a kis lufbalonjainkat, hogy mi kik vagyunk, meg milyenek vagyunk. Összemorzsol bennünket az Isten, testvérek. És ez nem baj. Szükségünk van erre. A harmadik mozzanat ennek a történetnek, hogy miután a Szent Isten jelenlétében Ézsaiás felismeri a bűnösségét, elveszettségét, és a kárhozottaknak a kiáltásával felkiált, akkor váratlanul történik valami. Azt mondja az írás, és hozzám repült egy a szeráfok közül, kezében eleven szén volt, melyet fogóval vett volt az oltáról, és illeté számat azzal, és mondá, ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. Testvérek, a szeráf oda megy, fog egy fogót, amivel megfog az ott a trón előtt lévő oltáron egy izzó parazsat, széndarabot, és azzal oda megy, és megérinti a tisztátalan ajkú embert, Ézsaiást, és közli vele, hogy a bűnöd megbocsáttatott. Csodálatos örömhír volt ez az ő számára. Csodálatos örömhír. A kegyelem megtisztította, mert az Istennek az oltáráról származó parázs, ami éget, ami megsemmisít, az most megégette az én ajkamat, de igazából a szívemet égette tisztára. Ez a parázs, ez az Isten megtisztító kegyelmét jelenti, a tüzes kegyelmet, ami kiégeti az emberből a szennyet, a mocskot. Testvérek, csodálatos dolog ez, amit az angyal mond a prófétának. Hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. Egyes számba mondja, mert összefoglalja, a hamisság szó a héberben az embernek a romlottságát jelenti, a természetének, a habitusának az egész gonoszságát. És utána a másik szó pedig, a bűnöd, az pedig az embernek a bűneit, amit a hétköznapi életben elkövet, de mindezt úgy egybe fogja a szeráf, és azt mondja, a romlottságod és az összes bűnöd, a bűnöd, az egész el van takarítva. Már nincs, az Isten nem látja azt benned. A vétkeid megbocsáttattak. Ez az Ézsaiásnak olyan örömhír volt, testvérek, mint egy halálra ítéltnek, aki várja, hogy már mindjárt végrehajtják az ítéletet, az amnestia. Megkegyelmezett neked az elnök. Szabad vagy. Élhetsz. Csodálatos dolog, testvérek, hogyha az ember így összetörik az Isten színe előtt, az Isten maga váltja ezt ki, és rászakad a bűntudat, a lelkiismeret furdalás, rászakad a kárhozata felől való bizonyossága, és akkor egyszer csak hallja az Istennek az igéjét, aki azt mondja neki, hogy a bűnöd elfedeztetett, és a vétked megbocsáttatott. Már nincs. Az Isten tisztának lát téged, szentnek lát téged, makulátlannak lát téged. Ő megtisztított téged. Testvérek, ennek az igének a súlyát bárcsak ugye éreznétek, és bárcsak meg tudnátok ezt hittel ragadni, hogy a szeráf nekem is mondja, a bűnöd megbocsátatod, vétked elfedezteted, már nincs. Megbocsátattak a te bűneid, Jézus ugyanígy mondta annak idején. Aki testvérek összetört, annak ennél jobb hír, annak ennél nagyszerűbb hír nincs. És mi most már azt hiszem nem követünk el semmi szentségtörést, ha azt mondjuk, hogy az az oltár, amiről nekünk a kegyelem tüze fakad, az az oltár nem más, mint a kereszt. Az a kereszt oltára. Krisztus halt meg azért a kereszten, testvérek, hogy onnan a kegyelem tüze elérhesse a szívünket, és megtisztíthasson minket minden bűntől, minden hamisságtól. Krisztus transformálta az Istennek a haragja tüzét, az Isten kegyelmének a tüzévé, ami megtisztít, ami megmos minket, testvérek. És akkor megmos minket ez a kegyelem, és tisztává tesz, akkor az azt jelenti, hogy a szívünk megújul. Meg fog változni a beszédünk is. Meg fog változni a szívünkben sok minden, az értékrendünk megváltozik. És akkor más lesz a cselekedetünk is. Máshogy fogunk viselkedni, más lesz a magatartásunk. Egyszerűen egy megújuló élet követi ezt, hogyha valakinek megtisztul a szíve. Egy megújuló Istenhez hasonlatossá válás. Egy egészen másféle élet, mint amit addig élt az ember. És végül, testvérek, az utolsó mozzanat ennek a történetnek, ami úgy megragadja a szívünket, hogy Isten miután megtisztította ezt az embert a bűneitől. Ezek után ott áll az Isten jelenlétében próféta, és akkor megszólal Isten. Eddig nem szólalt meg Isten, most megszólal Isten, és azt mondja a 8. versbe, kit küldjek el, ki megy el nékünk, ki lesz a mi követünk, ki jár el a mi nevünkben. Elhangzik ez a kérdés, mintha a szeráfokhoz szólna, vagy nem is tudjuk, hogy kihez szól, de Ézsaiás tudja, hogy az a kérdés nekem szól. És azonnal válaszol is Istennek, ím hol vagyok, küldj el engem, én vállalom a küldetést, a szolgálatot. Én leszek a te küldötted, a te prófétád. Testvérek, mielőtt még ebbe belecsodálkoznánk előtte, egyáltalán vegyük észre, hogy Ézsaiás eddig a pontig érzékelhetett valamit Istenből, de nem hallotta Istennek a hangját, és nem is szólt Istenhez. Most, hogy megtisztítatott, a megtisztítása után hallja az Isten kérdését, és válaszol is az Istennek. elkezdődik egy kommunikáció a megtisztított szívű ember és az Isten között. Egy igazi párbeszéd. De ehhez előbb meg kellett, hogy tisztuljon a szíve, mert akkor nyílt meg a füle is az Istennek a szavára. És akkor nyílt meg a szája is az Isten felé, miután tiszta lett a szíve, testvérek. Addig nem hallotta a szavát, és nem is mondott Istennek semmit. Így vagyunk, testvérek, mi is. Ha a kegyelem megtisztítja a szívünket, elkezdjük hallani az Isten szavát. Hozzám szól, nekem mond valamit. Az igén keresztül, a Biblián keresztül, ez nekem szól. És az ember elkezd beszélni az Istenhez. Addig azt se tudja, hogy mit jelent az, hogy imádság. Lehet, hogy szeretne imádkozni, de nem imádkozik. És akkor valahogy kinyílik a szája, és elkezd beszélni az Istenhez. Megszólítja. És elkezdődik a párbeszéd Isten és az ember között. És hogy visszatérjek ide a történetünkhöz. Isten fölteszi a kérdést, na akkor ki megy el? És Ézsaiás azt mondja, itt vagyok. Isten nem akarja őt megragadni. Másokat megragadott. Például Jeremiást azt mondja, megragadtál engem, Uram, és kénytelen voltam a te szolgálatodba állni, mintha rá kényszerítettél volna, hogy menjek. Ézsaiás nem kényszeríti Isten. Ézsaiás önként vállalja a szolgálatot. Ő önként vállalja, itt vagyok én. Azt akarod, hogy döntök, hogy megyek-e, itt vagyok. Alkalmassá tettél a küldetésre, hát önként vállalom, mindenféle kikötés és feltétel nélkül, és a megtisztított emberből szolgáló ember lesz, testvéreim. Vegyétek ezt komolyan ti is, hogy ha valakinek a szívét megtisztította Isten, az nem csak Istennel kezd beszélgetni, hanem szolgáló emberré válik. Az elkezdi Istent szolgálni a munkahelyén, a gyülekezetében, a családjába. Isten szolgáló ember lesz, testvérek. Mert nem tehet mást. Nem kényszeríti Isten, de mégis kényszeríti. A szeretetével, a kegyelmével kényszeríti erre. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Járuljatok elébe hálaadással. Olyan szép, testvérek, ez a dolog, hogyha úgy belegondoltok, hogy Ézsaiásnak milyen kemény volt a küldetése. Ő egy nagyon nehéz korban élt. Nem volt könnyebb a kor, mint a miénk. Az ő társadalmában, amelynek ő egyébként a legfelsőbb rétegéből származott. Ő egy herceg volt tulajdonképpen. Egy gazdag családból jött Ézsaiás proféta. De ez a proféta ment ugyanezekhez az emberekhez, akik teljesen romlottak voltak. Abszolút Isten ellen való emberek voltak ezek, akiknél a vallást legfeljebb formálisan jelentett valamit, de úgy a szívük az Istentől nagyon messze volt. Erkölcstelenül éltek, olyan bűnökbe, hogy amiket ma is látunk magunk körül, testvérek. Még ennél kegyetlenebbek is lehettek az emberek abba az időbe. És hozzájuk kellett menni, és nagyon kemény üzeneteket kellett ennek a prófétának elmondani. A könyvének az első nagyobb tömbjébe olyan ítéletes proféciákat mond, hogy csak úgy sisteregnek, égetnek a proféciái. A könyv második fele meg tele van az irgalommal egyébként, a kegyelemről beszél. Az egész könyvébe tükröződik az, amit ő maga átélt az Isten jelenlétébe. Az őt megsemmisítő, ítélő Isten, a Szent Isten, aki szétmorzsol, aki felőrli, de utána aki a kegyelemmel fölemeli a porból. Az összes proféciájának a kettőségnek a jegyébe áll. Annyira ellentétes ez a kettő, hogy némely ilyen biblia kutatókat arra indított, hogy azt tételezzék fel, hogy igazából nem is egy ember írta Ézsaiás könyvét, hanem legalább kettő, de lehet, hogy még több is. Mert lehetetlen, hogy egy ember ilyen ítéletes és ugyanakkor ilyen bátorító igéket mondjon. Pedig miért lenne lehetetlen? Aki azt élte át, hogy az Isten engem lezúz, összezúz, összetör, porrá morzsol, és utána fölemel engem, és új emberré tesz. Hát ez ellentétes élmény, de hát valóság. A szolgáló ember, hogyha minket Isten testvérek ugyanígy megdolgoz, és fölismerteti velünk a bűnösségünket, a kárhozott voltunkat, bevallatja velünk maga előtt, hogy elvesztünk, végünk van, de utána azt mondja nekünk, hogy a hamisságot elfedeztetett, a bűnöd megbocsátatott, és azzal fölemel minket, azzal teljesen újjáteszi a szívünket, az egész életünket megújítja. És akkor, amikor megkérdezi, hogy na most ki megyen el nékünk, ki lesz a mi követünk ebbe a világba, akkor azt fogjuk mondani, hogy itt vagyok. Akármilyen nyomorult ember, de kegyelmet nyert ember vagyok, itt vagyok, küldj el engem. Feltétel nélkül, ha bízol rám, amit rám bízol, teljesítem. Teljesítem, mert én a tied vagyok. Bárcsak az Úr így láthatná velünk a fenségét, így tenne minket bűnössé, így tisztítana meg, így bátorítana meg a kegyelmének az ígéretével, és így kötelezne minket is egy neki szolgáló életre. Ezen a mostani Isten tiszteletünkön is. Amen. Jöjjetek testvéreim, és hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy az igén keresztül láthatjuk dicsőségedet. És köszönjük néked, hogy most még az úrvacsorában is elénk tárod a te fenséges gyönyörűségedet. Köszönjük néked, hogy láthatjuk a te mérhetetlen szentségedet, felfoghatatlan számunkra te tökéletességed. És hogyha a te jelenlétedbe állunk, és ránk sugárzik valami ebből a tökéletességből, akkor föl kell, hogy ismerjük a magunk szívének, lelkének, a lényünknek legbelső romlottságát és gonoszságát, tisztátalanságát. Nem tehetjük meg, Urunk, hogy szépítgetjük magunkat, hogy fényezgetjük a nevünket. Össze kell törnünk a te jelenlétedbe, és porrá kell alázni magunkat, Urunk. Urunk, valljuk előtted, hogy nem vagyunk méltók semmire te tőled, csak az ítéletedre, csak a haragodra, mert lázadtunk ellened, magunkat istenítve. És köszönjük néked, hogy te Krisztusért, a te drága fiadért mégis irgalmas vagy hozzánk. Biztosítasz minket arról, ha összetört a szívünk, hogy megbocsáttattak a bűneink és hamisságunk elfedeztetett. Nincs többé, igazak vagyunk a te színed előtt. Hallhatunk téged, beszélhetünk veled, együtt lehetünk veled itt és örökre. Új életet élhetünk és szolgálhatunk te neked. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy átmenjünk ezen a nagy belső átváltoztatáson, ezen a nagy metamorfózison, és lehessünk bűnösből megigazított, kárhozatból üdvözült emberré. Végezd el bennünk ezt a csodát, a te igéd, a te lelked által. Kérünk téged azért, Urunk, hogy áld meg a gyülekezetünket, áld meg a most következő úrvacsora osztásunkat is, add, hogy hittel tudjunk belé kapaszkodni a te kegyelmed drága örömhírébe, és tudjunk megerősödni abban, hogy Krisztusért irgalmas atyánk vagy. Segíts, Urunk, bennünket, hogy hadd legyen az elköteleződésnek az alkalma ez az úrvacsora vétel. Hadd adjuk neked a szívünket, és hadd mondjuk újra és újra, hogy a tied akarunk lenni, és neked akarunk szolgálni. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk betegeinkért, hogy a te gyógyító szereteteddel hajolj le hozzájuk, és leginkább az ő szívüket, lelküket vond magadhoz, és erősítsd őket. Hitükben erősítsd. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak szerettük mellett, búcsúzva tőle. Kérünk téged, hogy vigasztald meg ezt a családot is, a gyermeket, az unokákat, a kedves rokonságot, a te szereteted, kötözze be az ő sebeiket. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rábízhatjuk népünket, hazánkat, kormányzatunkat. Kérünk, adj nekik bölcsességet, adj nekik erőt, adj nekik okosságot, és add, hogy szeressenek téged és a népünket is, és tudjanak a javunkra cselekedni. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk, a meghallgattatás ígéretébe kapaszkodva. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik szeretnének élni az úrvacsorával, és erre egyházunk törvényei is felhatalmazzák, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az Úr asztalához. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat is, melyet megtartunk, ha Isten éltet bennünket a szokott időben. Együttérző szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten halottunk volt, január 17-én, kedden 13 órakor a Bajai úti református temetőben búcsúztunk Ónodi Jánosné Harmati Rózától. Isten vigasztalását kívánjuk fiának és családjának, unokáinak, élő testvérének, keresztlányának és a család minden kedves tagjának. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy felnőtt konfirmációi tanfolyamot indítanánk február végétől, és aki erre szeretne jelentkezni, az nálam jelentkezzen. Tehát felnőtt konfirmációra február végétől, ha lesz egy pár jelentkező, akkor elindítjuk ezt a tanfolyamot újra, szabad jelentkezni előre. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy a hangosításra még mindig kérünk adományokat, hogyha erre valaki szeretne és szívesen ad, akkor ezt örömmel fogadjuk. Befejezésül pedig azt hirdetem, hogy ha most valaki majd kimegy az úrvacsora vétel előtt, és elmegy a templomból, akkor ott az előtérbe kérem, hogy igyekezzünk csöndesen viselkedni, hogy ne zavarjuk a további szertartást itt a templomban. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a istentiszteletünk első részének lezárásaképpen a 205. énekünket énekeljük, a 205. dicséretünk első 4 versét. A 205. énekünk első 4 versét, aki nem kíván részt venni az úrvacsorán, az az ének eléneklése után elmehet, annak innen kívánok áldást és békességet. 205. első 4 versét, az első vers így kezdődik, ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem.